Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
A mai napon emlékezzünk meg Pázmány Péter bíboros esztergomi érsekről, aki az életszentség útját járta. A magyar hagyomány szerint középtermetű, zömök, fekete szemű, kellemes tekintetű, sasorrú, bajuszt és szakált viselő igazi barokk főpap és úri ember volt. Édesapja, Pázmány Miklós, bár katolikusnak született, elhagyta az ősi hitet és protestánssá lett. Valószínű, hogy édesanyja Masszai Margit kedvéért tette ezt, aki előkelő kálvinista család sarja volt. Fiúk, Péter, a későbbi idők nagy nevelője, szervezője, írója, szónoka és bíboros hercegprímása 1570. október 4-én született Nagyváradon. Elemi iskoláit szülővárosában kezdte el. Megszerette a Bibliát, amelyből édesanyja minden este felolvasott neki. Péter 10 éves volt, amikor meghalt édesanyja. Édesapja feleségének halála után másodszor is megnősült, és ekkor egy katolikus nőt vett el feleségül. Két évvel később, 1583-ban édesapja beleegyezésével Péter is áttért a katolikus hitre. Ebben az évben fordult meg apjánál, Nagyvárad kapitányánál és Bihar alispányánál Szalézi Szent Ferenc nevelője, a híres jezsuita szerzetes Possevino atya, aki nagy benyomást tett rá. Péter 1585-ben már a jezsuiták kolozsvári növendéke lett. Innen Bécsbe, majd Rómába küldték tanulni, és ott fejezte be tanulmányait. Első állomáshelye Grác, akkoriban a katolikus ellenreformáció központja. Mégis hazavágyódott, hogy az esztergomi forgácspüspök jobb keze lehessen a főurak visszatérítésében, akiket a kálvinizmus térített el az egyháztól. Apostoli szívvel és Szent Pál lelkesedésével hirdette az örök igazságokat, de nem csak prédikál, hanem lefordította Kempis Tamás Krisztus követését és megírta híres imádságos könyvét. Forgács érsek oldalán a katolikus magyar ellenreformáció nagy alakjává vált. 1616-ban pedig utóda az érseknek az esztergomi székben. A pápa bíborossá is kinevezte. Pázmány Péter gimnáziumokat, konviktusokat, apácaiskolákat, papnevelő intézeteket létesített. 1623-ban Bécsben létrehozta a mai napig híres Pázmáneumot. 1635-ben megalapította a Nagyszombati Egyetemet, amelyből kulturális életünk legnagyobb büszkesége a mai budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem fejlődött ki. Élete végén írt művének címe a római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynehány ünnepekre evangéliumokkal prédikációk. Pázmány Péter 1637. március 19-én halt meg. Prohászka Ottokár így írt róla. E kiváló hatalmas embernek lelkét két érzés fűtötte, az Isten szeretet s a hon szeretet, és két ország vonzotta, a mennyország és Magyarország. Lelkét áthatotta a religió szelleme, mely benne nem szó, tézis és ige, hanem élet, tűz és szenvedés. A reneszánsz átlag hősei nem dicsekedhetnek a lélek az erény szépségével, s azt a harmóniát, mert a színekben, a vászonra, s vonalakban a kőre vetítették, nem emelték ki, s nem szólaltatták meg saját lelkükben és életükben. Nem így volt ez Pázmány Péternél. Benne a religió, a vallás, valóság, küzdő s hódító hatalom volt. Tűz volt, mely égett és gyújtott. Ő igazán élte, s átszenvedte a religiót. A nagy egyházszakadás az ő szívén is mélységes sebet ejtett, s azt ő mindenáron hegeszteni és begyógyítani akarta. Ebben a misszióban állt ki a Jézus neve alatt vitézkedő társaság, vagyis a jezsuita rend zászlaja alatt. Megemlítek Pázmány Péter híres mondásaiból néhányat. Jó ebédet ad a világ, de halálos a vacsorája. Amit Jancsi nem tanul meg, János sem fogja tudni. A fiak gonoszsága, bizonysága a szülők latorságának. Nem az a szegény, akinek kevés vagyona van, hanem aki mindig többet kíván. A jó pap holtig tanul. A szeretet gyökere a többi erénynek. Isten előtt nincs más útja fölemelkedésnek, csak az alázatosság. Amely búzakalász aláhajlik, több szem vagyon abban, mint sem az egyenesen fölállóban. Az alázatosság igazi grádicsa a mennyei dicsőségnek. Thank you.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem érdemes kötözködni Magyarországgal, az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül rengeteg kártya van a kezünkben, jelentette ki a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve. Ezt ő maga javasolta már decemberben is. Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni, a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon, szorgalmazta. Kiemelte, azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfeledjék, ez a belga meg a német emberek pénze. Európa energiaellátása veszélyben van, ezért teljes stratégiai felülvizsgálatot javasoltam, mondta a miniszterelnök Brüsszelben az előző napi EU csúcsot követő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a színfalak mögött és az orosz ellenes dumák hátterében az európai államok tekintélyes mennyiségben hozna be orosz energiát, ez a sufni energiadiplomácia pedig nem tartható sokáig. Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus miatt kialakult, és Európa energiaellátását veszélyeztető helyzetre vonatkozó kérdésre elmondta. A tanácskozás éjszakába nyúló utolsó szakaszában teljes stratégiai felülvizsgálatot javasolt ebben az ügyben. Hangsúlyozta, Európának a válsághelyzetre hivatkozva kezdeményezőleg kell fellépni, és regenerálnia kell kapcsolatait Amerikával, Kínával és Oroszországgal is. Ahhoz, hogy új uniós költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés. Mi csak valóságos uniós költségvetést fogadunk el. A kondicionalitást felejtsük el. Jelentette ki a miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, már tárgyalt az uniós miniszterelnöki csúcs a következő 7 éves költségvetés lényegi kérdéseiről, azzal a céllal, hogy fölmérje a nemzeti pozíciókat. A magyar nemzeti pozíció szerint, amelyen nem is akarunk változtatni, ahhoz, hogy új költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés, jelezte. Minisztériumi forrásból az elmúlt 5 évben több mint 20 milliárd forintból újultak meg kormányhivatali épületek, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Tisza Kécskén. György István a Tiszakécskei Járási Hivatal új épületének átadásán, amelyben a foglalkoztatási osztály működik, arról beszélt. A kormányhivatali feladatellátásban a területi közigazgatás intézményrendszere el tudja látni azokat a feladatokat, amelyekkel a hétköznapokban foglalkozni kell. Az államtitkár a kormányablakokról azt mondta, ezek tulajdonképpen az állam arcai, és jelenleg 321 kormányablak működik Magyarországon. Hozzátette, tavaly 15,8 millióan látogatták meg ezeket, a főosztályokat pedig több mint 10 millióan. Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató Több mint sport programra, mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta. Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozottabbá válik a felhőzet, másutt gomoly felhők képződnek, így hosszabb, rövidebb napos időszakok előfordulhatnak. Csapadék nem várható. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet 12 és 15 fok között valószínű. Késő estére 13 és 9 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 8-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról beszélget.
Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy lassan 25 éves papi szolgálatomat végig gondolva, készülve az ezüstmisére, és úgy visszatekintve, hogy vajon kiknek tudtam segíteni, vagy tudtam-e segíteni a rám bízottak közül legalább néhány embernek. A legnehezebb, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mi volt a 25 év során, akkor azt mondanám, hogy a betegekkel és a szenvedőkkel való találkozás, illetve az olyan kérdésekre való válasz, hogy miért halt meg valaki 11 éves korában, miért kellett autóbalesetes 20 éves fiatalt temetnem. Tehát amikor a szenvedés kérdése szóba kerül, és egyáltalán már maga a kérdés is olyan furcsa, hogy van-e értelme a szenvedésnek, akkor talán még a tapasztaltabb paptestvérek is, hogyha nem egy könyvből megtanult szöveget akarnak visszamondani, hanem valóban egy jól átgondolt és nyilván az évek számával gyarapodó, talán nem tűnik nagy képűségnek bölcsességgel, meg tapasztalattal akarja megfogalmazni, akkor rájövünk arra, hogy minél többet találkozunk a szenvedéssel, annál nehezebb választ adni a szenvedésnek az okára, az eredetére. Elmondhatjuk, hogy persze ősbűn, áteredő bűn, és így tovább. Megfogalmazhatjuk egyik embernél miért van, másiknál miért nincs, vagy miért nem olyan a szenvedés. De valóban ez a kérdés, azt gondolom, végigvonul a vallás történeten is, hiszen már a zsidó nép fantáziáját is foglalkoztatta, hát Jób könyvét elég végigolvasnunk, hogy hát most akkor aki szenved, az bűnös, és akkor Jézusnak helyre kell tenni, hogy nem azért szenved valaki, mert bűnös. Nyilván van egy kapcsolat a bűn és a szenvedés között, de az egyéni bűn és a szenvedés között hát nem biztos, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, hiszen csak gondoljunk arra, hogy némely bűnöző milyen jó életet él, idézőjelbe téve, sokszor milyen szenvedésmentes az élete, miközben meg hitét gyakorló, elkölcsösen élő embereknél milyen sok szenvedést tapasztalhatunk. Úgyhogy ez a kis itt hosszabb bevezető azért volt fontos, mert hogy ma erről a témáról szeretnénk beszélni, hiszen egész életünkhöz hozzátartozik, de a nagybőjtben, különösen amikor a Szent Háromnapot ünnepeljük, akkor Jézus szenvedése, Jézus kereszthalála, és a mi szenvedésünk, meg a szeretteink, családtagjaink, meg a háborús újtotta övezetben szenvedők, és sorolhatnánk tovább szenvedése, a sok kérdés vet fel nekünk. Adódik a kérdés, mit tudtok elmondani a szenvedés szóról?
Valóban ez a legnehezebb téma, amiről eddig beszéltünk, és azt tud hitelesen beszélni a szenvedésről, aki átélte. Tehát addig, amíg nem vagyunk ilyen helyzetben, addig fantasztikusan jó tanácsokat tudunk adni, vagy könyvből, vagy saját tapasztalatból, és az átélt szenvedés úgy gondolom, hogy az egyetlen hiteles. Szerencse nekünk van egy példánk, tehát Krisztusnak a szenvedése mindig példa lehet, de amikor az ember találkozik a maga szenvedésével, vagy a környezetben lévő szenvedéssel, akkor az nagyon-nagyon nehezen tudja feldolgozni. Tehát itt hitre és kedelemre van szükség, hogy az ember egyáltalán meg tudja ezt érteni. Én egy nyilván ennek egy egyszerűsített változatára tudok analógiát hozni. Tehát azok a legerősebb élmények nálam, amelyek valamilyen nehézséggel, szenvedéssel kapcsolatosak, de nem, most nem konkrétan a szenvedésről mondanék példát, de mégis ugye azt szívesen megosztom a hallgatókkal, hogy a feleségem Ritával mi sportolunk, a sportnak az a lényege, hogy nagyon hosszúkat gyaloglunk, ez a házasság szempontjából is jó, 2-3 órát, hogyha együtt töltünk, akkor nincsenek digitális eszközök, tudunk beszélni mindenről, és amikor mondjuk egy ilyen pesti hosszabb séta kapcsán elindulunk a Ferencvárosból, és eljutunk egészen valahol az Árpád hídnál, az egy 12.-13. kilométer, és akkor megkérdezzük, hogy na most már nagyon fáj a lábunk, most már nagyon nehéz, akkor még egy következő megállót bevállaljunk-e, akkor ebben az évben arra emlékszünk, hogy na akkor még egyet mentünk, de ezekre a standard dolgokra nem. És nyilván ugye egy zarándoklat esetében is, ahol az ember gyalogmegy is, azért már fájdalmat éred, és a tűrőképesség túl van. Én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű szenvedéssel kicsit edzeni is tudja magát, és közelebb kerül ahhoz, hogy a szenvedésnek ha picit is, de a lényegét azért meg tudja érteni. Akkor, amikor ugye igazán komoly szenvedésre találkozik, akkor csak akkor tudja megérteni, hogyha rábízza az Úristen magát, és tudomásul veszi, hogy igazából a szenvedés is ilyen módon az élet része, és ezzel fog majd együtt élni.
Számomra pszichésen nagyon nehéz a szenvedéssel találkozni. Az is nehéz, hogyha az embert magát éri valami, akár egy baleset nekem. Múlt évben, októberben volt egy balesetem, és eltört a keresztcsontom több ponton, és fizikailag ez nagyon-nagyon rosszul érintett, de ezen túlmenően igazából a következményeit, nem maga a fájdalom is erős volt, de inkább az, hogy miként határozza meg az embernek a napjait egy ilyen szenvedés, az volt az, ami igazán nehézséget okozott nekem. Egyrészt a már említett napi sétákról le kellett mondani sok-sok-sok-sok ideig. Még mindig nem állt vissza ez a 10-12 kilométeres gyaloglás, így 12 hét elteltével sem. Nehéz, amikor az embernek van egy lendülete, hogy elindul valahova, és úgy éreztem, hogy teljesen, hogy is mondjam, most be vagyok zárva, mert ha tudok is kisebb lépésekben haladni, eljutni A-ból B pontban, de hogy nem az én tempomban, nem, hogy én akarok, akkor ugye érzi az ember, hogy magán kívüli hatalmak és dolgok is meghatározzák, sőt, mi több, azok határozzák meg, és tényleg hálás vagyok a jó Istennek, mert sokkal-sokkal rosszabbul is járhattam volna ezzel a balesettel. De ami engem igazából a szenvedésben leginkább lefagyaszt, vagy leginkább megállít, az az, hogyha hozzám közel állóknak bármilyen szenvedése van, szerencsére még közvetlen hozzátartozóból nem volt olyan sok. Nagypapám 2008-as halála volt egy ilyen mélyebb pont, ő tényleg az ő szenvedését, ha nem is annyira közelről, és nem is annyira intenzíven, de láttuk. Ezek azok, amiket igazán nehezen tudok, hogy is mondjam, nagyon gyakran, még ha fogalmazhatok így, Isten kezébe is adni. Tudom, hogy kellene, és ilyenkor imádkozom ezért, hogy sikerüljön is, de hogy ez a nehéz, szerintem. Hát ez az emberi tényező a nehéz, tehát tényleg ott van a teológia, ott van az elmélet, és amikor átültetjük a gyakorlatba, akkor azért az ember sokszor elbukik.
Főként én is kísérőként éltem meg mindezt. Ugye az édesanyám betegségét én már sokszor emlegettem, de egyébként, ha én azt mondom, hogy az édesanyám betegsége, akkor nem erről az időskorhoz kapcsolódó leépülésről van elsősorban szó egyébként, ami ugye most meghatározta az életünket, meg meghatározza, hanem neki egy nagyon komoly mozgásszervi problémája van, amire már 20 éves korában rájöttek, és ez egy folyamatos fájdalmat jelent, és egyébként fura módon egyre csökkenő fájdalmat, de végig megy az egész testen és minden ízületen és minden részén a testének, és már amikor nem fáj, akkor igazán életveszélyes. Szóval ez egy nagyon nagy példa volt nekem mindig is, mert erre visszagondolva, hogy igazából ő engem már úgy szült és úgy nevelt fel, hogy ez mindig is ott volt, mégsem azt mondom, hogy egy beteg édesanya nevelt fel engem, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanítás. Akkor is, hogyha engem ilyen próbatétel közvetlenül nem ért. És látni azt, hogy mennyi mindent meg lehet tenni, és mennyi minden eszköz van saját maga kezében is, és hogy ezzel hogy lehet együtt élni, az nekem egy nagyon-nagyon komoly példa. És ismét Mustó Pétert szeretném idehozni, hogy pont a szenvedéssel kapcsolatban, ami nekem is nagyon nagy témám, és egyébként nagyon-nagyon nehéz téma, tehát bennem nagyon élénken él az a pillanat, amikor még egész fiatalon főiskolásként, ugye egyébként is hittanszakos voltam, hogy szinte volt egy olyan időszakom, amikor állandóan ezt foglalkoztatott, hogy mennyi szenvedés van a világban, és hogy a Föld hány pontján éri szörnyű szenvedés az embereket. És érdekes, mert nem a felé vitt hála jó Istennek el. Ez az egész, hogy jaj, az Isten ezt miért engedi meg, valahogy ez bennem soha nem volt. Talán egyetlen egyszer ugyanígy egy motorbalesetet szenvedett közelebbi ismerősünk kapcsán, hogy most ezt tényleg kellett, de hát közben pedig a kérdés felvetésig jutottam el, meg odáig, hogy nem lehetek én ebben igazán bíró, tehát biztos, hogy tudja az Isten, hogy mit tesz. Szóval, hogy ez az egész fiatalkori gondolkodás is erről, hogy jaj, mennyi szenvedés van a Földön, valahogy hál' Istennek nem elfelé távolított, hanem azt tanította meg nagyon korán, hogy remélem jól érthető lesz, vagy meg tudom úgy magyarázni, hogy érthető legyen, hogy ez nem az én ügyem. Tehát olyan értelemben, hogy nem tudok mindenki mindenhol segíteni, és nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus váltotta meg a világot, tehát, hogy ezt így nem is tudnám magamra venni, és nem is kell magamra vennem, és hogy inkább valóban a közvetlen környezetemben, a rám bízottaknál, az eném kerülő szenvedésben próbáljak meg, és akkor itt érnék vissza Mustó Péterhez, hogy azt mondja, hogy mellé szegődni. mert hogy a szenvedést vagy hárítjuk, vagy másoktól is magunkra vesszük, azért is mondtam el, hogy ezeket úgy végig éltem, és hogy ez a mellészegődés, ez mennyire fontos. És ezt egyébként megtapasztaltam nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben lévő barátainknál, családtagoknál is, illetve én magam is, hogy pusztán az, amikor tudtam azt, hogy imádkoznak értem, hiszen Rita idehozta azt, hogy ő olyankor imádkozik, de hogy nekem annak a tudata is, hogy van, aki imádkozik értem, és ugyanúgy én azt, hogy valakiért imádkozom, ezt mindig tudom ajánlani. És ennek az ereje ez nagyon-nagyon nagy.
Placid atyát mindannyian ismertük, ha máshonnan nem, akkor az előadásaiból, illetve a könyveiből, és ugye neki volt az a túlélésnek sok szabálya közül az egyik, amikor a gulágon voltak, hogy nagyon sokan, akik ott voltak, nyilván szenvedtek, nem jó szántukból mentek oda, és hát nem egy örömteli wellness hétvégén vettek részt. De ezen változtatni nem nagyon lehetett. Tehát legalábbis rövidebb, hosszabb időn keresztül ott kellett lenni, és a hideg, meg a magányosság, a családtól való eltávolodás, tehát meg annyi külső-belső szenvedést okozott, és Placid atya akkor tanította arra az ott lévőket, és ezt később elmondt előadásokban is, hogy kezdjék el számolni, hogy azon a napon, amikor egyébként ugyanolyan szenvedéssel teli nap, mint a többi, találnak-e valami kicsi jót az életükben. És volt, amikor Placid atya mesélte, hogy 20-valahányat össze tudtak szedni. Ma nem volt olyan hideg, mint tegnap. Ma nem sérült meg senki a favágáskor. És sorolhatnánk tovább, nem fogyott le senkinek a lába ujja is, így tovább. Hát, hogy amikor a szenvedést nézzük, vagy a szenvedést átéljük, akkor talán egy ilyen túlélési stratégia lehet az, hogy közben keressük, hogy milyen jó dolgokat találunk. Ugyanakkor azonban, és ez lenne a következő beszélgetésünk témája, hogy valójában ezek a külső szenvedések, vagy mondjuk úgy fizikai szenvedések, ezeket az orvostudomány próbálja enyhíteni, ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy azok a szenvedések, amelyek egy betegségnek a következményei, ezeket minél inkább elhárítsuk. Ma már olyan modern fogászati technikák vannak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy most már tényleg fájdalommentessé tudják tenni a legkeményebb beavatkozást is, és hát szerencsére a daganatos betegek szenvedésének az enyhítésében is egyre újabb és újabb lehetőségek vannak. Mondhatjuk azt, hogy ezek pozitív változások, hiszen az Isten ránk bízta a világot, hogy a megteremtett világot azt lakjuk be, és mi segítsünk, mi tegyünk jót az emberekkel. Van azonban a szenvedésnek egy másik formája, amivel azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megbirkóznunk, vagy megküzdenünk, ez pedig a lelki szenvedés. És a lelki szenvedés az egy olyan szenvedés, amit nem tud a pszichológus orvosolni, nem tud a pszichiáter segíteni rajta. Ehhez szükség van a lelki beteg embernek a hozzájárulására, szükség van a környezetre, és akkor lehet, hogy még akkor sem érünk el semmilyen eredményt. Van nektek bármi olyan élményetek az életben, amikor akár a magatok lelki szenvedését, akár egy másik ember lelki szenvedését tudtátok enyhíteni, és ezt milyen módszerrel tettétek, mit ajánlottátok azoknak a kedves hallgatóknak, akik vagy saját maguk, vagy a környezetükben látják azt, hogy valaki nagyon szenved. És most ne csak arra gondoljunk, hogy egy depressziótól, hanem egyáltalán az életnek nagyon sok olyan területe van, amikor szenvedhet az ember lelkileg.
Saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a legfontosabb az, hogy nincs egyedül, és hogy így is értékes számunkra, és hogy szükségünk van rá. Én ennek a kifejezését tartom a legfontosabbnak, és ezt szoktam közvetíteni is, hogy ne csak akkor keressük a másikat, amikor jól esik vele lennünk, hogy akár egy munkatársnál, vagy akár egy szomszédnál is, vagy egy távolabbi rokonnál, hogy ne csak amikor építeni tudja az életünket, és hozzá tud tenni, hanem hogy észrevegyük az ő szükségét is, és amikor pedig komoly lelki baja van, sokszor én azt tapasztalom, hogy valóban pusztán a meghallgatás nagyon sokat számít, hogy elmondhatja, mert én nagyon sokszor tapasztalom meg ezt, hogy az embereknek miközben valóban minden elérhető, és minden ott van, és készen van, és százezrekkel tudnak kapcsolatban lenni, akár a közösségi oldalakon keresztül is, valahol mégis rettentően magányosak. És épp a minap mesélt el a férjem is, hogy akivel egy lazább szakmai kapcsolatban van, megbeszélték azt a problémát, ami miatt a férjem kereste meg egyébként őt, és mondta, hogy, és képzeld, így a beszélgetés végére oda tettem, hogy és egyébként hogy vagy? És hogy mivel érezte, hogy ez nem egy formula, hanem a férjemet tényleg érdekli, hogy egyébként vele mi van, mert lehet, hogy most egy egészen más dolog miatt beszéltek, de hogy mivel nem szoktak beszélni, ezért ő kíváncsi arra, hogy mi van azzal a másikkal, ez a másik ember megosztotta az ő egészen nehéz élethelyzetét, és hogy elmondta neki, és képes volt visszajelezni még ebben a kiszolgáltatott és nehéz helyzetében is azt, hogy annyira jó, hogy most ezt megkérdezted tőlem. És azt gondolom, hogy ez erősítheti bennünk ezt az érzést, meg ezt a kis szenzort érzékenyítheti bennünk, hogy vegyük észre, figyeljünk oda, forduljunk oda a másik emberhez, hogy egyáltalán pusztán elmondhassa. Persze, utána nagyon jó az, ha tudjuk egy picit kifelé vezetni, ebből tovább segíteni, de szerintem önmagában sokszor csak a nyílt odafordulás, az már önmagában tényleg nagyon-nagyon gyógyító lehet.
Nekem is eszembe jutott közben, hogy papi életem során, főleg a gyóntatásban, vagy lelki beszélgetésekben, ugye nagyon különleges, sajátos élethelyzetet lehet találni, lehet velük találkozni, és mindig jól meg kell azt érezni, hogy annak az adott embernek ugye mire van szüksége, hogy elegendő-e csupán egy lelki beszélgetés, a csupán szót most egyik idézőjelbe, vagy a lelki beszélgetés mellé szükség van valamiféle szakembernek a segítségére. És annyira jó, hogy még mindig van Magyarországon néhány olyan szakember, legyenek pszichológusok vagy pszichiáterek, akik maguk is gyakorolják a hitüket. És hát nem egyszer előfordult, hogy amikor éreztem azt, hogy itt nem elegendő a lelki beszélgetés, és akkor együtt tudtunk dolgozni egy olyan hitét megélő pszichiáterrel több esetben is, ahová elment az illető, és a szakember megkérdezte, hogy gyakorolja a hitét, hisze Istenben. És azt mondta, hogy ha azt a választ kapta, hogy igen, mondta, hogy akkor 50%-ban már megvan a gyógyulás, mert van, akiben tud hinni és bízni. És aztán majd a másik 50%-ot orvosi eszközzel, papi segítséggel, lelki vezetéssel, meg sok mindennel majd helyre fogjuk hozni. Tehát ezek a lelki fájdalmak, lelki szenvedéseknél talán most már jutott oda a magyar ember is, hogy ez nem egy szégyen, hogyha valakinek lelki fájdalma van, hanem ezt gyógyítani kell, hogy akkor talán csökken Magyarországon is az a sok szenvedélybetegség, amelynek hátterében sok esetben a lelki szenvedés, a lelki fájdalomtól való menekülésnek egy évtizedek óta kidolgozott útja van, amely azonban soha nem vezetett még megoldásra.
Nagyon józanul kell ezt a témát megközelíteni, amit mondtál, ugyanis egyszerre a hitet és a tudományt kell kéz a kézben odavinni ahhoz, akinek segítségre van szüksége. Én egy saját megbirkozási technikámról ugye beszélnék, amikor úgy érzem, hogy most valamilyen szenvedek, akkor mindig a jövőben egy olyan eseményre gondolok, ami majd eljön, és hogyha túl vagyok ezen az adott szenvedésen, az egy akármilyen pici dolog lehet. Én nekem egy fogászati beavatkozás is képes szenvedést okozni adott esetben, akár azért is, mert át kell adnom ott a kontrollt, és akkor már azon gondolkozom, hogy mit fogok majd csinálni, hogyha a ritus olyan kedves, hogy engem mindig elkísér nekem ő lelki támaszom, és az a szenvedése sokkal-sokkal kisebb ilyen szempontból, és akkor már, hogyha azt tervezzük, hogy akkor holnap vagy holnap után mit fogunk csinálni, egy ilyen beavatkozás is. Na de ugye, hogyha valakinek tanácsot kellene adni, és neki nincsen senkije, akkor igazából akkor van felelősségünk. Talán megoszthatok annyit, hogy ugye itt az egyik adásban beszéltem arról, hogy barátaink babát várnak, egy házaspár, és hát nem voltak biztosak, hogy vállalják-e a gyermeket. Mi nem csak imádkoztunk értük, hanem igazából egy olyan keresztény katolikus párterapeutához küldtük el, akiről tudtuk, hogy segíteni fog nekik, és most az az eredmény, hogy egy hónap múlva meg fog születni az a baba. Tehát ez egy sokkal nagyobb eredmény, mint mondjuk én a fogorvosnál, hogy kibírom a szenvedést, de mégis itt kellett annyi tapasztalatunk, hogy legyen, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a kettő együtt járjon. A hit, meg a tudomány, és ahogy fáj a fejem, és beveszek egy fejfejes csillapítót, és ott majd segít ugye a tudomány, de abban az esetben, hogyha nincs ugye ott az Úristen, nincs az a felsőbb erő, az a gondviselés, ami igazából a holnapot fogja jelenteni annak, aki szenved. Tehát itt én egyszerű élményekről beszéltem, de hogyha ott van az Úristen, ott van a megváltás, akkor ez fog igazán nehéz helyzetekből majd engem is kihozni, vagy bárki mást. És valóban a közösségben az odafordulás, tehát a szenvedő mellett ne menjünk el.
Igen, itt nagyon nehéz így házaspárként nyilatkozni, mert nagyon sok az azonos így 20 év házasság után, nagyon sok az azonos gondolatunk. Tehát most itt ezen nevettünk, hogy én is ugyanezt szerettem volna részben mondani, hogy valahogy az isteni gondviselés gondoskodik arról, hogy küldi a jeleket, hogy megkapjuk, hogy kinek kell segíteni. Tehát itt a barátainkkal kapcsolatban is nagyon egyértelmű volt, hogy itt valamit nagyon sürgősen lépni kell, hogy az a baba megszülethessen, és tényleg most a napokban találkoztunk ezzel a párra, és öröm volt látni, hogy már a baba neveken gondolkodnak, és tényleg mekkora boldogság az, amivel várják a babát. Másrészt igen, az állatvédelem egy olyan kérdés, hogy egyszerűen így szembe jönnek, és ezért mondom, hogy használható jó dologra is a közösségi média, tehát nem feltétlenül úgymond ördögtől való az egész úgy, ahogy van, mert nagyon sokszor ott kérnek segítséget, vagy egy leégett ház tulajdonosai, vagy egy állatmentő, aki már nem tudom, a 20. macskát fogadta be, és egyszerűen nincsenek meg az anyagi lehetőségei arra, hogy ezt a macskát egyedül vállalni tudja. Ezeket valahogy nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen küldi a Jóisten, és ezeket nagyon egyértelműen meghalljuk, de egyébként nagyon-nagyon vékony a jég abból a szempontból, hogy tudok jó segítség lenni, és egyébként erre eszembe jutott a Chapmannek az öt szeretet nyelve. Tehát az, hogy én megyek, hívogatom, bekopogok hozzá, nem biztos, hogy segítség, lehet, hogy egészen mással tudok segíteni. Mindenképpen meg kell nézni, hogy mi az, ami a számára segítség, és nem az én megnyugtatásomat szolgálja. Másrészt, hogyha magam lelki problémáival kapcsolatban pedig eszembe jutott az Égernek a Döntés című kötete, amit egyébként mindenki számára kötelezővé tennék. Ez egy holokauszt túlélő magyar zsidó származású hölgyről szól, ma is élő Amerikában élő pszichológusról, aki ugye túlélte a holokausztot, és itt a döntés arról szól, hogy egy ilyen helyzethez, akár gulág, akár holokauszt, akár a saját kis magunk belső szenvedéseihez miként állunk hozzá, és mit teszünk, hogy döntünk, mihez kezdünk ezzel az élménnyel.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és azt gondolom, hogy a szenvedést azt leginkább majd a feltámadásban fogjuk tudni igazán szemlélni, hiszen majd a következő adásunk a húsvét időben a feltámadásról fog szólni, ahol biztos, hogy fogunk mi magunk is kapni egymástól, és reméljük a kedves hallgatók is tőlünk olyan információkat, amely talán segít majd a kereszthordozásban, és segít a feltámadás megértésében. Köszönöm a beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak és a kedves hallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!